믿음 부인 어플어 이브레드.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Pünkösd a húsvéti időszak megkoronázása, közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata, mint írják. Pünkösd a húsvét után a legrégebbi, a harmadik legnagyobb keresztény ünnep, amely idén május 24-ére esik. Erőt kaptok és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Idézik a sajtóközleményben az apostolok cselekedetének első fejezetéből a 8. verset. Hozzáteszik, Isten lelke, aki kezdettől fogva már a teremtés hajnalán jelen volt, aki rejtetten képekben és szimbólumokban megjelent az ószövetségi könyvekben és Jézus életében is, húsvét után 50 nappal ismét rejtetten, titokzatos módon, lángnyelvek formájában kiáradt Jézus anyjára, Máriára és a tanítványokra, és erőt kaptak ahhoz, hogy Jézus tanúi legyenek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamáriában, sőt a lélek erejével eljussanak egészen a föld végső határáig. A pünkösd előtti szombaton tartják a csíksomjói búcsút, amely az összmagyarság legjelentősebb vallási és nemzeti ünnepségei közé tartozik. 2018-ban az Isten tiszteleti és szentségi kongregáció dekrétumával elrendelte a boldogságos Szűz Máriának, az egyház anyjának kötelező emléknapját, melyet a liturgiában a pünkösd vasárnap utáni hétfőn ünneplünk. Felavatták a romjaiból újjáépített Betlen Rákóczi várat a Bákó megyei Gyimesbükkön. A történelmi Magyarország egykori keleti határán álló erődítmény a román kormány és a helyi önkormányzat támogatásával újult meg. A Magyar Államvasutak egykori legkeletibb vasúti őrháza felett magasodó 400 éves vár újjáépítésével az egykoron Csík vármegyéhez, jelenleg a moldvai Bákó megyéhez tartozó Gyimesbükk, Gyimesi Csángó lakóinak évtizedes álma valósult meg. Ezzel befejeződött a gyimesbükki zarándokhely kiépítése, hangzott el. Táncos Barna az ügyvivő román kormány miniszterelnök helyettese rámutatott. A vár újjáépítésével 20 éves munka fejeződik be. Ahogy romjaiból újjáépült, úgy a gyimesi csángó közösség is magára talált, és újjáépítette a jelenét és a jövőjét is. A Moltiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt. Külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója péntek délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt elmondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne, élettartam hosszabbítás érdekében. Információik alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Elmondta azt is, hogy az esetet a hatóságok mellett a MOL a kormány szakértőivel együtt is ki fogja vizsgálni. Mint mondta, a helyszínen a hatóságok azonnal elkezdték vizsgálni, hogy került-e káros anyag a levegőbe, vagy veszélyben van-e a lakosság. A vizsgálatok alapján nem került ki olyan mennyiségű káros anyag a levegőbe, ami bármilyen formában veszélyeztetni a telephelyen tartózkodókat, vagy a városban élőket. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására, és az üzem tevékenységét folyamatszerűen lehet majd visszaállítani. Kapitány István a sajtótájékoztatón részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak, és biztosította őket arról, hogy a magyar kormány minden támogatást megfogadni a tragédia átvészeléséhez. Súlyog Tamás köztársasági elnök, Orbán Viktor a Fidesz elnöke, volt miniszterelnök, továbbá a kereszténydemokrata néppárt is részvétét fejezte ki a tiszaújvárosi MOL üzemben történt robbanásban elhunyt családjának. Árad a gyűlölet és az erőszak, ezért megalakítjuk a védvonalat, írta Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, a közösségi oldalán. A korábbi kormányfő azt is hozzátette, számíthattok ránk. Orbán Viktor posztjában megosztotta Kocsis Máté bejegyzését, amelyben az ellenzéki politikus bejelentette a jogsérelmek megakadályozására hivatott védvonal létrehozását. Végül az időjárásról. Nagy területen kiderül az ég, viszont a középső országrészben és a Dunántúlon nagy összeáramlási zóna mentén maradhatnak gomoly felhők. Emellett éjszaka némi fátyol felhőzet is érkezik az ország fölé. Csapadék nem lesz. Az északias irányú szél nagy területen mérséklődik, azonban főleg a Tiszántúlon még hajnalban is élénk marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet általában 10 és 17 fok között várható, de a szélvédett északi völgyekben már ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 23 és 29 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám.
Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával, az Építészet Mesterei sorozat könyvei közül a Nagy Virgilről megjelent kötetről beszélgetünk. A könyv készítője Havas Gyöngyvér. Tartsanak velünk! Márti, miért különleges a mai adásunk? Miért különleges ez a könyvajánló, ez a heti könyvajánlónk?
Több szempontból is különleges. Talán ilyen témájú, műfajú könyvről még annyira nem is beszéltünk, de ami talán legkülönlegesebbé teszi ezt a beszélgetést, az az, hogy ez volt már olyan, hogy olyan szerzőnek a művéről, a könyvéről beszéltünk, ahol mondjuk egyikünk ismerte az adott szerzőt, de jelen esetben egy olyan ritka helyzet jött elő. Mind a ketten jól ismerjük a könyvnek a szerzőjét.
Igen.
Így mondjuk azt, hogy egy közös ismerősünk munkásságáról tudunk beszélgetni.
Valóban, tényleg, ahogyan te is említed, voltak már olyan helyzetek, amikor, hogyha egy kicsit így messzebbről indítok, hogy olyan művet hoztunk, aki még él, aki még kortárs, vagy esetleg tényleg mind a ketten tüzetesebben ismerjük a művét, vagy esetleg ismerjük a személyt, de hát tényleg most úgy álltak össze a csillagok, hogy mind a ketten ismerjük a szerzőt. Ki is az, és milyen művét hoztad, és miről fog szólni a mai adásunk?
Ugye a mai adásunk abban a szempontból is rendhagyó, hogy nem egy klasszikus irodalmi alkotást hoztunk, tehát nem egy regényről fogunk beszélgetni, hanem egy, mondjuk azt, egy tudományosan ismerett terjesztő kiadványról, mégpedig Havas Gyöngyvérnek a Nagy Virgil építészről szóló monográfiájáról, amely az Építészet Mesterei sorozatban jelent meg a Holnap kiadó gondozásában. Ebben a sorozatban nagyon sok nagy magyar építésznek az életművét feldolgozták már. Azt fontos kiemelni a sorozatról, hogy a sorozat minden egyes kötetét szakmailag magasan képzett ember írta, tehát azért a szakma írta, nem feltétlenül a szakma számára, azt úgy tudnám legérthetőbben megfogalmazni, hiszen ugye itt a könyv szempontjában nagyon fontos az ismeretterjesztés, a közérthetőség, de az is fontos, hogy itt ugye olyan építészi életművek vannak feldolgozva, amelyeket korábban nem nagyon dolgoztak fel. Például a Gyöngyvér esetében is a közelmúltban védte meg a doktori disszertációját is Nagy Virgil munkásságából, tehát mondjuk azt, hogy neki így a szakmailag meg volt hozzá minden adottsága, hogy a Holnap kiadó felkérésére megírja ezt a kötetet, és egyébként ebben a sorozatban nem ez az első kötete, amelyet írt, ő írt már korábban Hild Józsefről is, aki szintén egri kötődésű is, és egyébként, hogy miért is beszélünk erről a könyvről, nem csak azért, mert egy közös ismerősünk munkássága, hanem azért is, mert ennek az építésznek, Nagy Virgilnek nagyon sok egyházmegyei, illetve egri kötődése van, tehát hogyha valaki majd kézbe veszi a könyvet, reméljük minél több emberhez el fog jutni, hiszen egyébként bármely könyvesbolt hálózatban hozzáférhető. Ez ugye tavaly évvégén jelent meg, hogy egy nagyon szép, esztétikus, rengeteg képpel, nagyon jó szerkesztésben megjelent könyv, hogy majd az olvasó is fogja látni, hogy milyen sok egri egyházmegyés kötődése van, egri kötődése is, illetve egri egyházmegyés kötődése is van az építész munkásságának.
Mit tudhatunk Gyöngyvérről? Ő ugye egy velünk egy idős hölgy, és hát azt is elárulhatjuk a hallgatóknak, mert korábbi adásainkból már volt erről szó, hogy mi is ismerjük egymást korábbról, egyetemről, Pázmány Péter Katolikus Egyetemre jártunk mind a ketten, illetve Gyöngyvér is. Mit lehet róla még tudni? Hogyan jött az ő életébe, hogy megjelenjen ez a mű az ő keze alól?
Gyöngyvér is a Pázmány Péter Katolikus Egyetem történelem szakán kezdte a tanulmányait, és utána én úgy emlékszem, hogy a művészettörténet minort végzett, és utána egyébként ez érdekes, hogy én az egyetemi éveinkben nem is ismertem. Tudtam, hogy ki, de hogy egyébként lehet, hogy soha nem is beszéltem vele. Én később ismertem őt meg jobban, amikor a leveltári kutatás miatt én már itt dolgoztam a Fegyházmegyei Leveltárba, és akkor ő jött kutatni, és akkor így felelevenítettük, hogy legalább látásból ismerjük egymást, meg nagyon sok közös ismerősünk volt, hiszen azért az egyetemi világhoz hozzátartozott az, hogy még ugye Pilis Csabán egy viszonylag zárt térben volt a kampusz, így az ember akaratlanul is nagyon sok emberrel megismerkedett, ha csak úgy nem, hogy minden nap láttam valakit, akkor már kialakult egy olyan ismerettség, és én azt gondolom, hogy számomra Gyöngyvér is ilyen volt, és én utána ismertem meg őt jobban így a szakmai munkássága során, és ő jelenleg a Képzőművészeti Egyetemnek a könyvtárában és leveltárában dolgozik. Ő ott a leveltárnak lényegében a vezetője és a könyvtárnak az igazgatóhelyettese, és az ő érdeklődési köre az építészek munkásságára fókuszált. Ugye, ahogy említettem is, hogy korábban, pár évvel ezelőtt, vagy jó pár évvel ezelőtt jelent meg szintén ebben a sorozatban a Hild Józsefről szóló monográfiája. Ugye a Hild József neve talán sokak számára ismert, hiszen az egri székesegyháznak ő volt a tervezője, még ugye 1830-ban, ugye 31 és 37 között épült az egri székesegyházunk, de mellett Hild József számos más nagy monumentális épületet is tervezett, tehát ő a saját korának egy kiváló és nagyon ismert építésze volt. Ezzel szemben Nagy Virgil egy kevésbé ismert mai szemmel kevésbé ismert építész, bár saját korában ő egy nagyon fontos és kiemelkedő szakmai tevékenységet végző ember volt. Viszont a közelmúlt, mondjuk az elmúlt 50 évben az ő munkássága egy kicsit így háttérbe szorult. Igazából én is, hogy most így visszagondolok, hogy mikor találkoztam a nevével, nem vagyok benne biztos, hogy mielőtt Egerbe jöttem dolgozni, találkoztam az ő nevével.
Mi lehet az oka ennek, hogy ennyire nem ismerjük, nem ennyire közismert, még akár itt Egerben sem?
Hát ugye Hild József neve ki van írva a bazilikában a bejárati ajtó mellett. Nagy Virgil neve is szerepel a bazilikában a falon, csak egy olyan részen, amit nagyon kevesen látnak, tehát így szerintem kevésbé jut el így a
nagy közönséghez.
Nagy közönség elé. Illetve ugye például Egerben is ugye nem egy épületet tervezett, hanem egy épület belsőt. Sőt, ugye annak is egy részét. Ugye, hogyha valaki maga elé képzeli az egri székesegyházat, akkor azért egy azt mondhatjuk, hogy kívül elég egységes, ugye klasszicista stílusú, viszont belül nagyon sok művészeti irányzat találkozik. Ugye ez abból adódik, hogy különféle korszakokban készült. Tehát ugye, ahogy mondtam is, megépült 1837-ben, ugye akkor felszentelték, viszont belül szinte egy üres székesegyház volt, és utána kezdték el berendezni. Ugye még pirkeriesek, az építetőiesek, akiről egyszer már beszélgettünk itt a mikrofonnál, mégpedig a róla szóló anekdota kötet kapcsán. Talán, ha valaki azt hallotta és emlékszik rá, akkor ugye tudjuk, hogy ugye pirkeriesek építettette az egri székesegyházat, akkor ugye 20 évig volt egriesek, és egyébként pátriárkaiesek volt, hiszen a velencei pátriárkából lett egriesek, és ugye Pirker felépítette, egyébként el is kezdte berendezni, tehát több oltárkép az ő esegsége alatt került ide, meg az ő megrendelésére.
Ez 1837 után van. Igen. Már, amiről ugye te beszélsz most.
Igen, hiszen ugye Pirker 1847 decemberében hunyt el, tehát neki még volt 10 éve a berendezésre, viszont ő meghagyta a végrendeletébe, hogy a érsek utódainak és a káptalannak hagyta meg feladatul, hogy fejenszék majd be és díszítsék tovább az egri székesegyházat. És akkor lényegében ott tartunk, hogy Pirker ugye meghal 1847-ben, aztán utána a következő 15 évben ugye sokszor gyűjtötték a pénzt, például a nagy orgonára, hiszen ugye azt is tudjuk, hogy amikor elkészült a székesegyház, akkor visszakerült a régi barokk székesegyháznak az orgonája, mert az anyagi lehetőségek nem tették azt lehetővé, hogy egy monumentális orgonát építsenek oda. Úgyhogy ők saját maguk is tudták azt, hogy ez nem biztos, hogy így jó lesz, hiszen egy sokkal kisebb térbe tervezett orgon egy ilyen nagy térben hangzásvilágban nem fogja tudni azt adni, mint egy kisebb térben. És például ugye ez az 1860-as évek elejére valósult meg, 64-65-ben készült el az új orgona. És akkor még mindig ott tartunk, hogy belül szinte az oltárképek ott vannak, szobrok vannak, toborművek ott vannak, de a ma nagyon látványos kupolák, freskók hiányoznak. És erre egészen 1904-ig kellett várni, amikor is Samassa érsek megrendelésére Nagy Virgil megtervezte azt a látványt, amit lényegében ma láthatunk. Ugye ő egy építész volt, tehát nyilván nem őt festette például a szentélynek a kupoláját, viszont az ő tervé alapján készült, de illetve a nagy oltár is, ami ugye most nem szentségi oltárként van jelen, hiszen ugye a Szent Mihály oltár a szentségi oltár, de hogy a mai látványát is annak is ő tervezte, ennek meg is vannak a tervrajzai, sőt egyébként Gyöngyvér munkásságából tudjuk azt is, hogy ő kikutatta, hogy milyen reneszánsz előképeket használt, hogy milyen motivumokból ihlette azt a szimbólumrendszert, amit ő használ, és utána ő a nagy kupola és a szentély közötti területre is készített terveket, illetve még a bazilika nagy kupolájára is, viszont ezek már nem valósultak meg. Ugye szintén ugye ez mindenkorban előfordult, és hogy mindenki szerette volna befejezni, de ugye az anyagi lehetőségek sosem voltak jók, hiszen azért tudjuk, hogy ugye 1904 és 10 között azért sok minden történt, ugye a szentélynek a mai látványa körülbelül akkor alakult ki, bár ugye a karorgona az 1912-es, viszont utána kitört az első világháború, így Nagy Virgil hiába tervezett még továbbra is az egri székesegyházzal kapcsolatban, de ugye nem tudták ezt megvalósítani, és meg a 20-as évekből is vannak olyan levelezések, hogy ő megírta, hogy milyen terveket készített, és hogy ő szívesen folytatná, de ugye erre már nem volt lehetőség, mert ugye tudjuk, hogy 1912 után is a következő ilyen nagy díszítési hullám, az csak 1945 után, még pedig 49-50-ben történt, amikor is ugye a nagy kupola és a hátsó kupola elkészült, ugye a Takács István festette.
Második világháború után ugyanígy kellett, akkor ugorjunk most igen. Az időben.
Igen, viszont ami fontos, amit szintén Gyöngyvér könyvéből megtudhatunk, hogy hogy is került Tőegerbe. Ugye ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy egyébként nagyon jó a könyvnek a felépítése, mert nem csak egy szakmai életművet tudunk belőle megismerni, hanem az embert is. Tehát, hogy milyen volt Nagy Virgil. Egyébként a családjáról is nagyon sok mindent megtudunk, a munkásságáról, a tanítványairól, hiszen arról még nem beszéltünk, hogy ő egy tanárember volt. Ő az ókori építéstan tanszékének volt a nyilvános rendes tanára, ami azért ebben az időszakban egy nagyon fontos pozíció volt, hiszen ő még ugye a Király József Műegyetemen tanult, és ugye nyilván akkor még azért az egyetemi rendszer teljesen máshogy nézett ki, mint most, azért nem úgy voltak így az egyetemek szétosztva, mint ma, hanem akkor azért még nagyon sok szakterület sokkal inkább kialakulóban volt, mint ahogy most van. Tehát például mondjuk az, hogy ma a képzőművészeti egyetemről tudjuk, hogy milyen, de pont egyszer Gyöngyvér mutatta be, hogy ugye régebben ugye külön képezték a nőket, és külön a férfiakat, és külön könyvtárterme volt a nőknek, külön volt a férfiaknak, külön tanították nekik a rajzot. Tehát, hogy egyébként ez egy nagyon érdekes világ volt, és ezt nagyon jól bemutatja a könyvben.
Kedves hallgatóink, folytatjuk mai olvasmányajánlónkat. Mai alkalommal egy különleges kötetről beszélgetünk. Nagy Virgil munkásságát mutatja be, az Építészet Mesterei sorozat egyik kötete. És a műsorunkban már beszéltél egy kicsit az Egerhez kapcsolódó fűződéséről, na de ki is volt ez a Nagy Virgil, mit lehet róla tudni, milyen különlegességeket mutatnál be, akár amit a könyvből tudtál meg?
Nagy Virgilről nagyon sok mindent meg lehet tudni, ahhoz képest, hogy mondjuk egy átlagember mit tud, tehát, hogy én is most saját magamból indulok ki, hogy ahogy így említettem is, nagyon keveset tudtam korábban az ő munkásságáról, mielőtt itt ugye elkezdtem volna dolgozni, és ahogy úgy említettem is, azért több kötődése van, tehát azért, ha az ember egy építész nevével sokszor találkozik, akkor azért talán elkezd egy kicsit érdeklődni iránt, mégis ki volt ő. És hogyha valaki ebben szintén megfogalmazódik ez a kíváncsiság, akkor nagyon jól fel van építve a könyv, hiszen a könyvnek egy igen nagy része az elején az ő életútjáról szól, a családjáról, az iskoláiról, egyetemi tanulmányairól, a korai munkáiról, hiszen ha megnézzük, akkor nagyon színes munkássága volt, külföldön is tanult, és utána pedig az oktatói pályájáról, hiszen az ő életében nagyon fontos volt az oktatói tevékenység. Egyébként ebben az időszakban azért nagyon sok olyan nagy építész volt, aki nem csak tervezett, hanem tanított is. Ugye nagyon sok olyan nagy építésznek a nevét talán ismerjük, fennmaradtak, akik valami komolyabb nagy épületet terveztek, viszont ha megnézzük az akkori egyetemi rendszert, akkor rengeteg órát tartottak rengeteg diáknak, akár a következő korszakoknak a nagy építészeinek is a mesterei, és ugye, ahogy mondtam is, ugye az ókori építéstan tanszéken dolgozott, ott tanított, ami ugye nyelven most belegondolunk, hogy ókori építéstan, és ugye ő tervezte a Bazilika szentélyét, de majd beszélünk róla, hogy még egyébként miket tervezett, mert egyébként nem csak szakrális épületeket, hanem világi építményeket is tervezett. Gyöngyver nagyon jól kifejti, és nagyon jól bemutatja az ő tanítási tevékenységét, mert Nagy Virgilnek nagyon fontos volt a tanítás, tehát az ő életében az kiemelt szerepet játszott, talán még egy kicsit fontosabb is volt, mint a tervezés, és ugye neki voltak egyházi megbízásai is, egyéb egyházművészeti megrendelései is, és azon kívül számos világi épületet is tervezett. Például ebből az egyik legismertebb a Szabadsághíd, ugye régen Ferenc József híd néven vált ismerté, de egyébként a korábbi Erzsébet hídat is ő tervezte. Nem csak Budapesten, vagy Egerben, vagy itt ezen a környéken, hanem akár Békéscsabára is tervezett, illetve a mai határon túlra is, és nem csak katolikus templomokat tervezett, alakított át, hanem akár még zsinagógát, vagy ortodox templomot is. Tehát azért ebben a korban az építészek általában ilyen nagyon színes palettán dolgoztak, és kicsit visszatérjünk ahhoz, hogy hogyan is került ő Egerbe. Sokat gondolkodtam rajta, hogy mi alapján választhatták ki annak idején, hogy Nagy Virgil tervezze.
Igen, ezt én is akartam tőled kérdezni, hogy alapvetően ő nem egri ember volt, vagy lehet, hogy korábban nem is volt egri kötődése ide?
Hát ugye azért, mert valaki Egerben dolgozik, az nem azt jelenti, hogy bármi egri kötődése is igen. van. Ugye Hild Józsefnek sem volt semmi kötődése. Nagy Virgil egészen pontosan Temesváron született, egy kicsit arrébb. Egyébként egy nagyon komoly értelmiségi családba született, tehát nyilván az, hogy ebben a korban felsőoktatásban ráadásul ilyen fontos egyetemre járt, azért az nyilván ahhoz kellett, hogy megfelelő családi háttér. Viszont az első munkája, az első egyik legfontosabb munkája nem csak az egyházmegyében, hanem az ő életművében is, a mai nyíregyházi Székesegyház, amit a saját korában Samassa templomnak hívtak. Ugye azért hívták Samassa templomnak, ugye a Samassa József egri érsek után, ugye ő építette ezt a templomot, ez 1902 és 4 között épült, tehát hogyha így visszagondolunk, ugye mondtam, hogy 1904-ben tervezte az egri székesegyháznak a szentélyét, nyilván ugye ő már letette a referenciát a Samassa templommal.
A Nyíregyháza kapcsán, ugye?
Így van, és valószínűleg sose gondolta, hogy ez egyszer társszékes egyház lesz, hiszen ez egy városi plébánia templomnak épült. Ma meg ugye a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyének a társszékes egyháza, ami azért egy nagyon fontos rang egy templom életében. És még ezen kívül egyébként a Jászkíséri templomot is ő tervezte, aminek meg az az oka, hogy az azt építető kanonok, Folti János, ugye egri székesegyházi kanonok volt, tehát ők itt együtt dolgoztak a székesegyházban, tehát ugye nyilván neki is onnan jött az ötlet, hogy akkor vele tervezteti meg a szülőfalujának a templomát, vagy akár még kiemelhetnénk a Törökszent Miklósi templomnak az átalakítását is. Hogyha valaki ezeket a helyeket megnézi, vagy akár csak a könyvet lapozgat, vagy a képeket nézegeti, lehet látni, hogy egyébként mennyire megjelennek ugyanazok a stíluselemek, ami mondjuk Gyöngyös esetében nem jelenik meg. Ugye Gyöngyösön a Szent Bertalan templomot nem ő tervezte, viszont amikor 1917-ben ott volt egy nagy tűzvész, akkor a torony leomlott, mert ugye leégett, és akkor helyre kellett állítani, és például a korábbi felújítás előtti állapot az is az ő munkásságához tartozik. Ezt most azért így emeltem ki, hogy pár évvel ezelőtt a torony sisakot lecserélték, és lényegében akkor kapta vissza az eredeti formáját, de korábban a szűkös anyagi lehetőségekhez mérten a Nagy Virgil tervei alapján próbálták megvalósítani a helyreállítási terveket, tehát ebből is úgy arra tudunk következtetni, hogy azért lehet, hogy neki semmi kötődése nem volt az egri egyházmegyéhez, de a korábbi nagy egyházmegyében azért számos helyen letette ő a lábnyomát. Tehát, hogyha a 93 előtti egyházmegyét nézzük, ugye ezt most azért emelem így ki, mert ugye addig Nyíregyháza is hozzánk tartozott, akkor ezért az ő építészeti munkásságában több olyan kiemelkedő alkotás is van, amely egyházmegyénkhez kötődik.
Mit lehet még tudni a kötetről, a könyvről? Ugye említett, hogy nem csak szakrális témában vagy területen volt jelen, nem csak ott dolgozott, hanem világi területen is, és ugye nyilvánvalóan, ami nekem is feltűnt, ugye Szabadsághíd, nagyon sokan ismerik, tehát hogy én azt gondolom, hogy beugrik az embernek a képe, még hogyha nem is Budapesten él, vagy a fővároshoz kötődik, azért az egy hatalmas munka az is, nem csak a szakrális munkái. Mit lehet tudni még az ő életéről, mit emelnél még ki magából a kötetből?
Ugye az fontos lenni, hogy az ő életének egy igen jelentős része az az úgynevezett boldog békeidőkben volt, amire inkább mondhatnánk azt is, hogy a dualizmus korának volt az egyik fontos építésze, ami abban a szempontból fontos tényező, hogy ebben az időszakban, ugye 1872-ben létrejött Budapest, és utána rengeteg építkezés, fejlesztés valósult meg a fővárosban, többek között a hídépítések is, tehát mondjuk lehetne ma is, hogy egy építész tervez egy hidat, csak lehet, hogy nincs rá igény, vagy nincs rá megrendelés. Ő pont egy olyan korban élt, amikor neki erre volt lehetősége, és ugye neki több olyan alkotása is van, amelyet ma már nem látunk, és Gyöngyvér munkásságának köszönhetően nagyon sok olyan fotót összegyűjtött, amely ma már nem látható épületekről, hidakról mutat be ábrázolást, és például pont kinyitotta az egyik oldalon, ahol az Erzsébet híd, a korábbi Erzsébet híd, az általa tervezett Erzsébet hídról egy nagyon jó fotót sikerült neki beszerezni, ami 1935-ös állapot, tehát ugye tudjuk, hogy amikor Budapest ostroma volt, akkor ugye felrobbantották a hidakat, tehát ez lényegében 10 évvel a megsemmisülése előtt készült, és itt lehet is látni, hogy hasonló elemek vannak rajta, és hasonlóan stílusa, mint a Szabadsághídnak, hiszen nem véletlen egy embernek az alkotása, mert egyébként ugye nyilván egy csomó, tehát így több építésznek, hogyha az emberi nézegeti alkotásait, akkor azért lehet látni olyan elemeket, amik ilyen visszatérő elemek.
Persze.
Tehát ugye most Egerben kiemeltük a Székesegyházat, de egyébként az angol kisasszonyok kápolnájával is ő tervezte az oltárt, sőt ott egyébként volt egy szószék is korábban, volt egy ambó is, ami átkerült a mai minorita templomba, tehát igazából mondhatjuk azt, hogy legalább 3 helyen van Egerben neki olyan alkotás, amit
kézlenyomata.
Színűleg az átlagember észre se vesz, meg nem is gondol arra, hogy ezek hogy kerülhettek így különféle helyekre. Ugye nyilván itt a történelmi körülmények hozták azt, hogy nem feltétlenül minden ott van, ahol korábban volt. És egyébként így a könyvet lapozgatva, szerintem nagyon jó fotókat sikerült nekik összeválogatni arról, hogy tényleg így a régi korokat párhuzamba lehet állítani az új korral. Tehát ez mindenképpen a könyv mellett szól, hogy egy óriási képanyagot gyűjtöttek össze, és például a korabeli Budapest látképét is, és a korabeli Budapestről nagyon jó fotók vannak. Talán már egyszer korábban beszéltünk egy másik adásban a régi Budapestről.
Igen, ebből sorozat volt róla, igen.
Igen, amikor Budapest 150 évforduló volt, akkor ugye ez a könyv még nem volt, ebben nagyon sok olyan képet látunk, amit akkor még nem láthattunk, mert akkor nem gyűjtötték össze. És egyébként aminek fontos kiemelni, hogy ugye Gyöngyvér úgy építette ezt fel, meg úgy gyűjtötte össze, hogy vannak benne fotók, távrajzok, ilyen festett rajzok, tehát nagyon látványos elemek vannak, tehát hogyha ezt bárki kézbe veszi, akár mint egy album úgy is lehet lapozgatni, de egyébként egy nagyon jó stílusban megírt, könnyen befogadható szöveget tár az olvasó elé, és a könyv végén pedig a középületeket mutatja be, amelyeknek egyrészt ugye már nem a mai Magyarország területén van, például mondjuk a Losonci városháza, de akár olyan tervekkel is foglalkozik, amelyek nem valósultak meg, hiszen ugye minden építész életében ma is úgy van, hogy van egy tervpályázat, jelentkezik rá, készít egy pályaművet, és azt vagy elfogadják, vagy nem. Hát Nagy Virgil esetében, hogy egy nagy épületet emeljünk ki, ami nem valósult meg, ő például pályázott a Szépművészeti Múzeum tervezésére is, nagyon sokan, akkor a legnagyobb építészeit jelentkeztek arra. Meg is maradt egyébként az ő terve, ráadásul nem is Budapesten, hanem nálunk.
És ezt is láthatjuk a könyvben?
Igen, egyébként meg ebből a rajzból az eredetén nálunk van a levéltárban. Nálunk nagyon sok Nagy Virgil rajz van, ami annak köszönhető, hogy ahogy ugye mondtam is, hogy az egyházmegye több helyén épített, hogy ezt elküldte referencianyagként.
És eredetiben akkor látható nálatok?
Igen, mert ezt ő nagyon szépen passzpartúra felrakatta, és ezek így megmaradtak. Így pont a közelmúltban Gyöngyvér könyvem megjelenése kapcsán, ugye többen is találkoztak ezekkel a rajzokkal, és többen is így megkeresték intézményünket, akár a Szépművészeti Múzeum irányából is, hogy ott is most majd lesz egy évfordulós kiadvány, hogy ők is összegyűjtik az összes távvariációt, hogy miből lehetett választani annak idején, és akkor ők kispel nagyon örültek annak, hogy írásos dokumentum volt arról, hogy kik jelentkeztek, csak ugye náluk ezek nem maradtak meg, hiszen ugye ott is háborús sérüléseket szenvedett a gyűjtemény, és hogy nagyon örültek neki, hogy egy olyan intézménybe a gyűjteményi kör szempontjából nem is kellene, hogy meglegyen, mégis megőrizték az utókor számára. Sokszor megkérdezték, meg már többen megkérdezték, hogy miért pont nálunk van, hát azért, hát valószínűleg azért, mert elküldte. Hát mint hogy ma is referencia munkákat szoktak küldeni a tervezők, ez régen is ugyanígy volt, és egy nagyon jó minőségű rajzokat küldött, aminek köszönhetően ezek még így 120-130 év távlatából is megvannak.
Márti, nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen aprólékosan bemutattad tényleg ezt a könyvet, és hatalmas tudásanyag van benne, és hatalmas tudásanyag van nálad is a fejedben, és hogy ezt mindig megosztod ilyen őszintén és közérthetően a hallgatókkal, ezt köszönöm szépen. Havas Gyöngyvér könyvét mutattuk most be, akit mind a ketten ismerünk, és nagy szeretettel ajánljuk az olvasók kezébe. Egy picit más témában, mint amit szoktunk hozni, nem szép irodalom, de azt hiszem, hogy egy könnyed olvasmány is, hatalmas képanyaggal, ahogy említetted te is. Köszönöm szépen a beszélgetést!
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk az Építészet Mesterei sorozatból megjelent Nagy Virgilről szóló kötetről, amelyet Havas Gyöngyvér készített. Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Esti mese.
Kedves gyermekek, hallgassátok meg Zelg Zoltán a Három Nyulak című meséjét, melyet Szabó Gyula mond el nektek.
Egyszer régen, nagyon régen, zúgó erdő közepében három nyulak összegyűltek, selyemfűre települtek, ottan se ültek sokáig, talán csak egy fél óráig. Amikor felkerekedtek, hogy már végre hazamennek, egy szarka felettük szállott, s fölkiáltott:
mit csináltok? Mit csináltok, három nyulak? Úgy ültök ott, mint az urak.
Hogy bizony, mint az urak, felelték a három nyulak. Ezután már urak leszünk, ebédre rókahús teszünk. Nem fogjuk az időt lopni, most indulunk rókafogni. Csacsi szarka nem elhitte, repült is már, a hírt vitte, s buta róka is elhitte, de hát hogy ne hitte volna, akármilyen ravasz róka. Mert a szarka így kiáltott, egy jegenye fölött szállok, mikor lenézek a földre, három nyulak ülnek körbe, összebújva tanácskoznak. Jaj, mekkora nyulak voltak, jaj, mekkora fejük, szájuk, a medve egér hozzájuk, hát még miről beszélgettek, hogy eztán csak rókát esznek. Ennek a felese móka szedte is lábát a róka, futott ki az erdő szélre, csak mielőbb odaérne. Hát, amint ott futott, szaladt, szemben vele farkas haladt. Szaladj te is, komám farkas! Jaj, mit láttam, ide hallgass! Az erdő közepén jártam, most is borsódzik a hátam, sosem láttam ilyen szörnyet. Ottan ültek, három szörnyek, három nyúl volt, és akkora, fél méter is volt egy foga. Hát még miről beszélgettek, hogy eztán csak farkast esznek? No, hiszen egy év se kellett, a farkas is mutni kezdett. A rókával versenyt futott, majdnem az orrára bukott. Addig futott, amíg szembe nem jött vele egy nagy medve. A medve így szólongatta. Hová szaladsz, farkas koma? Medve komám, ne is kérdjed, szaladj, ha kedves az érted. Erdő közepében jártam, jaj, mit láttam, jaj, mit láttam? Három nyulak ottan ültek, éppen ebédre készültek. Akkora volt foguk, szájuk, kis egérke vagy hozzájuk. Hát még miről beszélgettek, hogy aztán csak medvét esznek? Egy évre se volt már kedve, szaladni kezdett a medve. Elől róka, hátul medve, közül a farkas lihegve. Így szaladtak erdőszélre, szomszéd erdő közepébe, szaporán szedték a lábuk, szellő se érjen utánuk. Amíg futottak lihegve, egy vadász jött velük szembe. Nézi is őket nevetve, együtt szalad róka, medve. No hiszen, csak ne nevessél, vigyázz, nehogy bajba essél, szaladj inkább te is erre, kiáltott rája a medve. Az erdőben három szörnyek, puska sem öli meg őket, három nyulak, de akkorák, nem láttál még ilyen csodát. Szedte lábát a vadász is, eldobta a puskáját is, ilyettében megfogadta, most az egyszer érjen haza, csak ne fajják föl a szörnyek, soha se vadászik többet. Ez alatt a nyuszi házban, fűszálakból vetett ágyban, három nyuszi aludt szépen, összebújva, békességben.
Kedves gyermekek, ma este Zelg Zoltán a Három nyulak című meséjét Szabó Gyula olvasta fel nektek. Jó éjszakát, szép álmokat!
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tartna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most a Szentlélekről fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatókat! Elmélkedjünk aktuálisan most a Szentlélekről, a harmadik isteni szeméről, és úgy elmélkedjünk együtt, hogy kérjük a Szent Lelket, világosítson meg minket, engem abban, hogy azt mondjam, és úgy mondjam, ahogy ő akarja, hallgatókat abban, hogy amit ebben a műsorban most általam a Szentlélek akar mondani, azt befogadjuk, megértsük, és amit majd közölni és sugalni akar a lélek, azt meg is tegyük, váltsuk tettekké. Nyissa meg a Szentlélek Úristen szívünket, lelkünket, az ő édességére, az ő szeretetére, az ő megvilágosító kegyelmére. Gyógyítsa meg sebeinket, oldja fel megkötözöttségeinket, és újítsa meg minket, és újítsa meg a föld színét. Pünkösdre készülünk a Szentléleknek erre a nagy és csodálatos ünnepére. Minden készület tudatos kell, hogy legyen. Azért kaptunk értelmet és bölcsességet az Istentől, a bölcsesség lelkét, hogy azt használjuk is, és valóban alázattal készüljünk a Szentlélek eljövetelére. És a Szentlélek szüntelenül közölni akarja magát, és szüntelenül közli is magát, csak rajtam múlik, hogy mennyire vagyok nyitott az ő érkezésére és az ő befogadására, mint egy személynek, a harmadik isteni személynek a befogadására. 13. Leó pápa a Provida Matris Caritate kezdetű apostoli levelében rendelte el hivatalosan az egész egyház számára 1895-ben, hogy novénával, kilenceddel készüljünk a pünkösd ünnepére. Tehát ő ezt határozottan kéri minden kereszténytől. És hát most, amikor hallgatjuk ezt a rádióműsort, lehet, hogy tudatosodik bennünk, hogy nem készültünk sem kilenceddel, sem mással különösképpen, de sohasem késő. Most azért hallhatjuk ezeket a szavakat az Isten kegyelméből, hogy újra tervezzünk, és kezdjük el akkor most a kilencedet, majd pár nappal tovább mondjuk, de hát ezt bármikor lehet mondani. Ezt a kilencedet, mint bármilyen kilencedet, de minden esetre kezdjünk el tudatosan készülni most a Szentlélek fogadására. Olyan lesz az ünnepünk, ahogyan az ünnepre készültünk. Olyan lesz a halálunk, amilyen az életünk volt. Ahogyan készültünk a halálunkra, illetve az örök életünkre. A Szentlélek nagyon találékony abban, hogy hogyan készítsük a lelkünket. Talán a legjobb, ha megkérdezzük tőle. Drága Szentlélek Úristen, te most hogyan akarod, hogy készüljek a te nagy ünnepedre? Mutasd meg nekem, sugald nekem. És hogyha figyelmesek vagyunk, akár a bensőnkben, szívünkben, meghalljuk az ő szelíd, csöndes útmutatását, ám bár határozott útmutatását, vagy az embereken keresztül, akikkel találkozunk, de egészen biztosak lehetünk abban, hogy segítséget kapunk a készületben is, és majd az ünnepen is. Készülhetünk böjtel, virasztással, csönddel, elcsendesedéssel, odafigyeléssel, ráfigyeléssel, önmagunk kiüresítésével, éberséggel. A böjtnek is, a virasztásnak is az egyik legfontosabb dimenziója az, hogy megsanyargassuk egy kicsit a testünket, hogy a lélek feléledjen. Tapasztaljuk a böjtben is, virasztásban is, hogy nehéz, és elfáradunk, és elgyengülünk, de a gyengeségünkben tapasztaljuk meg az erőt. Szentlélekről sokat tudunk mondani, de talán az egyik legszebb kifejezésre a Szentlélek, mint egy Istennek a szíve, legmélyebb valósága. A Szentlélek Isten legnagyobb ígérete, amit Ezekiel prófétánál is olvashatunk, 37. fejezetben, 12. verstől, ezt mondja az Úr az Isten: nézzétek, kinyitom síreitokat, és kihozlak benneteket síreitokból, én népem, és elvezetlek benneteket Izrael földjére. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyitom síreitokat, és kihozlak benneteket síreitokból, én népem. Belétek oltom lelkemet, és életre keltek. letelepítelek benneteket földeteken, és megtudjátok, hogy én az Úr mondtam ezt, és végbe is vittem, mondja az Úr. Ezt a csontmezőről, csontokkal teli mezőről való látomás után olvashatjuk Ezekielnél. Most kérjünk meg egy aranyos kis szentet, persze a kicsi az idézőjelbe téve, aki a 19. századi palesztin karmelita misztikus nővér volt, betlehemi Szent Míriam, a keresztre feszített Jézusról nevezett Szent Míriam, akinek szellemiségét és életét mély lángoló Szentlélek tisztelet határozta meg. Az egyik legismertebb idézett tőle, az a rendkívül tiszta, gyermeki, bizalommal teli fohász, amelyet a Szentlélek Úristenhez írt. Most idézem. Szentlélek, ihles meg engem, Isten szeretete emészel engem, a jó útra vezess engem, Mária édesanyám, tekints rám, Jézussal áldj meg engem, minden gonosztól, minden csalódástól, minden veszélytől őrizd meg engem. Idézet vége. Egy másik fohászt is idézek tőle. Béke forrása, világosság, jöjj és világosíts meg engem. Éhes vagyok, jöjj és táplálj engem. Szomjas vagyok, jöjj és oltsd szomjamat. Vak vagyok, jöjj és adj nekem fényt. Szegény vagyok, jöjj és gazdagíts meg engem. Mondták erről a szentről, hogy nagyon gyakran ismételgetle, hogy jöjj megvilágosító lélek. És ezt most megtanulhatjuk tőle. Mi is különösen így pünköst környékén egy kicsit most gyakrabban hívjuk a Szent Lelket, mint ahogy esetleg eddig hívtuk és kértük, és hassát az egész napunkat a Szent Lélekhez való fohászkodás. Jöjj, drága lélek, jöjj, megvilágosító lélek, jöjj, szeretet lelke, vagy bármit, amit a Szent Lélek ilyenkor az ajkunkra ad. Csak mondjuk, mondjuk és kérjük nagyon nagy szeretettel. És kérjük a szűzanyát is, hogy segítsen nekünk. Mondhatjuk ezt a fohászt. Jöjj, drága Szentlélek, a szűzanya szeplőtelen szívének hathatós közbenjárása által. Én ezt a fohászt gyakran használom. A szűzanyán keresztül, szűzanya által fordulok a Szentlélekhez, és megtapasztalom, hogy mindig segítségemre jön. Bármilyen nehéz helyzetben, örömben, bánatban, feladatokban, szolgálatokban a Szentlélek jön és segít, és megerősít, és megvigasztal, és erőt ad, és szeretetet ad, ami nálam időnként elfogy, és életet ad. Ugyancsak Szent Míriamtól származtatják ezt a gondolatot, mikor azt mondja, idézem, a világban, a családokban és még a vallási közösségekben lévő megosztottság, tévegés és békétlenség oka az, hogy elhanyagolják a Szentlélek igazi tiszteletét. Azt mondja, a világban, a családokban és még a vallási közösségekben lévő megosztottság, tévegés és békétlenség oka az, hogy a Szentlélek tisztelete kicsit háttérbe szorul. Ezt a gondolatot is neki tulajdonítják, hogy azt mondja, aki tisztelettel és rendszeresen hívja a Szent Lelket, az nem fog tévúton meghalni, mert a lélek világossága megmutatja az igazságot. Tehát tisztelettel és rendszeresen hívja a Szent Lelket. Tanuljuk meg ezt betlehemi Szent Míriamtól. Még egy idézet tőle, a Szent Lélek nélkül olyanok vagyunk, mint az útmenti kövek. Engedd be a Szent Lelket, és életre kelsz, szeretni fogsz. Szent Míriam üzen a papoknak is, külön hangsúlyozza, hogy azok a papok, akik terjesztik a Szent Lélek tiszteletét és prédikálnak róla, különleges belső világosságot kapnak a beszédükhöz. Ezt én magam is megtapasztalom, hogy mennyire birtokba tud venni a Szent Lélek egy-egy prédikáció alkalmával, ha arra megfelelően készültem, elcsendesedéssel, elmélkedéssel, és amit részemről meg lehet tenni, akkor szinte én is hallgatom azt, amit rajtam keresztül mond a Szentlélek, és engem is ugyanúgy tanít, mint a híveket, akik ezt hallják. hányszor megtapasztaltam azt, hogy elkezdtem egy gondolatmenetet, és a Szentlélek jó értelemben eltérített, és elkezdtem teljesen más irányt venni, és engedve a Szentléleknek elmondtam azt, amit ő akar. Kell részünkről nem csak a prédikációban, hanem az életünkben is egy olyan fajta engedékenység, talán ez a legjobb szó, hogy nem ragaszkodok makacsul ahhoz az elképzelésemhez, amit én jónak tartok, hanem megengedem, hogy a Szentlélek irányt váltson gondolataimban, tetteimben. Láthattuk ezt Pál apostolnál is, hogy bizonyos helyekre megtiltotta, hogy elmenjen, máshová pedig szent kényszerre oda vezette. Tehát engedékenyen engedelmeskedett Pál apostol is a Szentlélek indításainak. Mert a Szentlélek indít. Ha az Isten útján akarunk járni, és ez a szándékunk, és nem a bűn útján, akkor a Szentlélek indít, megállít, irányt változtat. És erre az indításra, erről belső hangra meg kell tanulni figyelni.
Thank you.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most a Szentlélekről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.